Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus, mindörökké amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Dicsőség neked, Istenünk! A farizeusok egyszer megkérdezték Jézustól, mikor jön el az Isten országa. Ő ezt válaszolta: Isten országa nem jön el szembetűnő módon. Nem lehet azt mondani, nézd, itt van vagy amott. Isten országa köztetek van. Azután tanítványaihoz fordult: jönnek napok, amikor az ember fiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem láthatjátok. Mondják majd nektek, nézzétek, itt van vagy amott. Oda ne menjetek, és ne higgyétek. Mert ahogyan a cikázó villám az ég egyik feléről a másikig villan, úgy jön el azon a napon az ember fia is. Előbb azonban sokat kell szenvednie, és megvetésben kell részesülnie ettől a nemzedéktől. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, a mai evangélium egy teljesen szokatlan helyzetet ad elénk. A farizeusok kivételesen nem ármánykodva vagy csapdaállítás szándékával fordulnak az Úr Jézushoz, hanem egy őszinte kérdéssel: mikor jön el az Isten országa? Most ez nem valami politikai felhanggal hangzik el ez a kérdés, hogy meddig tart még a rómaiak uralma, és nem is olyan szándékkal mondják, hogy megtudakolják, talán Jézus, mint Isten küldöttje, hozza el ezt a várva várt állapotot. Azzal a merőben emberi elgondolással teszik föl a kérdést, hogy az Isten országa majd egyfajta rendszerváltozást hoz a választott nép életében. Ennek a megvalósulási időpontját szerették volna előre tudni. Az Úr Jézus komolyan veszi a kérdésüket, és ezért igyekszik kijavítani a téves elképzelésüket. Ez az ország nem valami fizikai változást ad az emberek életében, ami megtapasztalható. Nem időben meghatározható, mint ahogyan helyhez sem köthető. Nem valami körülhatárolható változás lesz, de mégis észlelhető. A részletesebb választ azonban már nem a farizósoknak mondja, hanem a tanítványoknak. Nyilván nem mondhatta a farizeusoknak, akik továbbra is az Úr ellenfelei, hogy Isten országa köztetek van. Aki Krisztust nem fogadja el, az így az Isten országát sem fogadja el. Az Úr szavaiból kiderült, hogy az Isten országa nem tőlünk függetlenül valósul meg. Tehát nem a nagyhatalmak erőviszonyai, nem tárgyalások és alkudozások eredménye lesz. Mindenki részese lesz ennek a változásnak. Hát akkor talán valami demokrácia kialakulása hozzá meg? Szavazhatnak az emberek és maguk dönthetnek arról, legyen-e Isten országa? Egyáltalán nem ilyen mód hozza meg a változást, bár valóban az emberek akaratától is függ a megvalósulása. Mivel elsősorban nem külső változás, éppen ezért nem is külső döntés hozza el, hanem belső elhatározás. Sem a hely, sem az idő nem jellemző erre a változásra, és mégsem mondható, hogy pusztán belső döntések függvénye. Nem véletlen, hogy az Úr Jézus a nyilvános működése kezdetén ezt hirdette: közel van hozzátok az Isten országa. Még a tanítása szétküldött apostolok is kezdetben ezt hirdették. Viszont amikor már az emberek megismerhették Krisztus tanítását, már kimondja az Úr: Isten országa köztetek van. Ebből megérthető, hogy az Isten országának megvalósulása összefüggésben van Jézus Krisztus megjelenésével és tanításával. Nem ő maga az Isten országa, hiszen egyetlen ember nem alkothat országot. Mégis valami módon vele kezdődik meg ennek az országnak a megvalósulása. Akkor talán az Úr Jézusban való hit hozza el ezt az országot? Kétségtelen, hogy az Úr szavainak elfogadása feltétele a megvalósulásnak. De önmagában a hit mégsem elég. Az, hogy sok tanítványa hallgatta és követte az Urat, még nem jelenti Isten országát. Itt ugyanis többről van szó, mint valami személyes kapcsolatról. Az, hogy sokan szeretik Jézus Krisztust, még nem változtatja meg a világot, és nem alakít ki egy új országot. Ezek ugyanis még egymástól független kapcsolatok. Az ország viszont nem pusztán egy nézetet vallók sokaságát jelenti, hanem az emberek együttműködését és összetartozását. Nem véletlen, hogy az Úr kovászhoz hasonlítja Isten országát, áthatja és közel hozza egymáshoz a személyeket, közösségeket, egy tésztát alakít ki közöttük, egyé teszi őket. Az Isten országa tehát függ az egyének hitétől, de még nem teszi őket egységessé. Sokat mondó az, amit az Úr Jézus az utolsó vacsorán mondott övéinek, bár ezt kevéssé szokták Isten országára vonatkoztatni, pedig valójában ez az alapja és egyetlen igazi törvénye. Az Úr kemény és határozott követelménye: ez az én parancsom, szeressétek egymást, mint ahogyan én szerettelek titeket. Nagyon fontos, hogy fölfigyeljünk erre. Az Úr nem azt mondta, hogy szeressetek engem, hanem hogy egymást. Itt tehát a Krisztushoz való kapcsolaton túl az egymáshoz való kapcsolatot helyezi a középpontba. Mert ez a kettő alapozza meg az Isten országát. Szeressük Krisztust, mert ez elengedhetetlen, ettől lesz ez Isten országává. De feltétlenül szükséges, hogy szeressük egymást is, mert éppen ettől lesz ez országgá. Ezt fejezi ki az Úr hasonlata, amikor egy kisgyereket állít apostolai közé, ilyen neki az Isten országa. A gyerek a szülőhöz tartozik, el nem hagyná őt, és a testvéreihez is tartozik, bár olykor civakodnak, de ezt nem teszi meg idegen gyerekekkel, csak a testvéreivel. Összetartoznak, egy családot alkotnak. Így Isten országa is, a Krisztusban hívők közössége, és egymáshoz is kapcsolódnak a hibák bűnök ellenére is a szeretetben. A tanítványoknak mondott szavakból az is kiderül, hogy az Isten országa ebben a világban az Úr Jézus megjelenésének, két megjelenésének keretében növekszik és történik meg. Az első megjelenésével megkezdődik ennek az országnak a szervezése és működése. Erről egy másik alkalommal így szól az Úr: a törvény és a proféták Jánosig tartottak, attól kezdve Isten országának örömhíre terjed, és senki sem jut be abba erőfeszítés nélkül. Erre utal, amikor ezt mondja az Úr: jönnek napok, amikor az emberfiának egyetlen napját is szívesen látnátok, de nem látjátok. Arra utal ezzel, hogy nem csak neki magának, hanem Isten országa minden tagjának szenvedések és megpróbáltatások között kell haladnia a beteljesedésig. Ez egyben a bizonytalanság ideje is, mert nem tudjuk, hogy mikor érkezik meg a beteljesedés. Cikázó villámhoz hasonlítja az Úr, tehát váratlanul következik be. Illetve nem szabad, hogy váratlan legyen, inkább kiszámíthatatlan. Mert valamennyünknek éppen az a feladata, hogy várakozzunk rá, és munkálkodjunk érte. Váratlan azoknak lesz, akik elvetik, vagy éppen akadályozni igyekeznek. És pont ez a nagyon várt pillanat lesz a beteljesedés, Krisztus második eljövetele. Attól kezdve már nem lesz Isten országa, mert nem létezik majd ellenlábasa. Ahogyan Szent Pál tanít erről, Isten lesz minden mindenben. Ez az ország már működik most is ebben a világban. Megnyilvánult már abban is, hogy az Úr ördögöket űzött ki, és így a sátán elvesztette mindenhatónak mondott uralmát. Működik ma is, mert a szentségek által Krisztus ma is kiűzi a sátánt, illetve építi az országot. Ezt segítjük elő magunk is az evangélium hirdetésével, vagyis a Krisztusban való élettel. Így alakítjuk ki azt a lelki összetartozást és szövetséget, amely egységessé teszi ezt a láthatatlan és mégis megtapasztalható országot. Itt érthetjük meg, nincs sem hely időhöz, sem helyhez kötve. Inkább hozzánk van kötve, akik fáradozunk és harcolunk érte, és erőt merítünk belőle. Isten országa ebben a világban épül, noha nem határozható meg e világi módon. A tagjainak éppen ezért kell szenvedni a földi élete során. Az e világ érzékeli a működését és harcol ellene, de más nem tehet, csak azt, hogy igyekszik a tagjait szenvedésekkel eltántorítani. Ezért beszél az Úr Jézus üldözésekről és meghorcolásokról. De mindezek elviselésében ő volt a legelső és a példaadó. Aki tehát valóban Krisztust szereti, az éppen a hozzátartozásnak a bizonyítékát fogja látni a szenvedésekben. De tudnunk kell, Isten országa nem evilági, tehát le sem győzhető evilági eszközökkel. Amen.